Gyere, a Szabó Józsit megkértem, hogy hozzon meg velünk így az igéből, és szerintem legtöbben ismeritek a Józsit. Ki az, aki nem ismeri őt esetleg? Oké. Nagyon jó, így van a szülei, jó. Akkor jó, nincs szükség bemutatása, de jó, hogy itt vagy, jó, hogy itt vagytok. A Józsi, Aszil, gyerekek, tényleg akkor a Lili, Dávid, tök jó, hogy itt vagytok, és vágytunk arra, hogy már hamarabb is jöjjetek, de végül is most itt vagytok, és köszönjük, hogy megosztasz velünk, igen.
Hát köszönöm. Nagyszerű volt ez a dicséret, nem? Nem? Isten jelenléte az ő trónja, ahova mehetünk szabadon. Milyen áldás. És tényleg jó látni mindannyiatokat, már így, ha szemetekbe tudnék nézni egyenként, de ez így sok emberrel nehezebb. Jó itt lenni ezen a helyen, áldott összegyülekezni az Úr Jézus nevében. Csak egy rövidet szeretnék imádkozni, és aztán van a szívemen így ige, azt megosztanám veletek. Úgyhogy köszönjük, Atyánk, tényleg, hogy együtt lehetünk a Te jelenlétedben, a Te trónod előtt, ahova hívtál bennünket, ahova mondtad, hogy menjünk bátran szükség idején, és csak olyan áldás veled lenni, együtt a gyülekezetben, dicsérni téged a te szeretetedért, a te elvégzett munkádért, Uram, a te hatalmas, dicső jelenlétedért. Csak áldunk téged. Kérlek, hogy áld meg ezt a pár gondolatot a te ígédből ma reggel, és áld meg az egész napunkat nagy örömmel, ahogy együtt vagyunk, hogy legyen áldás mindannyiunk számára. Amen. Amen. A római levelet tanulmányozzuk a házi csoportokba, vagy a házi csoportunkba, és a római levélből gondoltam nektek felolvasni egy pár verset. Azt tudjátok, hogy nem egyszerű időkben élünk, gondolom nem kell elmesélnem nektek, hogy mi a világ helyzete, és hogy milyen kusza lehet így a személyes életünk is sok tekintetben. A római levél 8. fejezete elmondja nekünk, hogy Isten mindezt tudja, és aztán itt egy bátorítás dolgokkal kapcsolatban. A 14. verstől fogom olvasni. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, vagy lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelenik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység már, mert amit lát valaki, miért is reméli azt. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjunk. Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Szent Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Eddig gondoltam olvasni nektek, és csak tényleg átfutunk ezeken a verseken. De nagyon a szívemen van az, hogy tényleg olyan helyzetben vagyunk, és olyan élethelyzetekben vagyunk, amikor Istennek a kezét kell nagyon szorosan fognunk. Hogy nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e. De ez így van. Isten nélkül nem tudunk semmi olyat tenni, ami építő, vagy bátorító, vagy áldás lenne. Mi rá vagyunk utalva. És Isten ezt így találta ki. Amikor megteremtett bennünket, ő arra teremtett bennünket, hogy velünk egy ilyen közösségben legyen. Egy bizalmi közösségben, egy szeretett közösségben. Tudjátok, hogy vannak az angyalok, nagy hatalmú, erős angyalok, Isten hadserege, megteszik, amit ő mond, ámulatos, csodálatosak, de Isten minket hívott be a vele való közösségbe, és arra, hogy vele beszélgessünk, és hogy ő beszélgessen velünk. És azt mondja itt, hogy akiket az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Az újjászületés által mi Isten családjába lettünk befogadva. Isten szelleme bennünk van, és az ő családjának a tagjai vagyunk. Ezzé tett bennünket keresztényként, hívőként. Menetelünk van Istenhez, beszélgethetünk vele, az ő fiai vagyunk. És ez nem a szolgaságnak a szelleme, hanem a szabadságnak a szelleme. Nem félelemnek a szelleme, hanem a fiúságnak a szelleme, amelyik bizalommal jön az atyához, bizalommal kérhet, bizalommal elmondhatja, ami a szívén van, és Isten erre vágyik velünk. Ez az ő vágya mindannyiunk életével. Régen prédikáltam, bocsássatok meg, így a prédikálom az nem olyan jól működik, vagy nem tudom, hogy kell neki működnie, de azt tudom, hogy azt akarom mondani, hogy Isten családjának a tagjai vagyunk, ő szeret bennünket, és várja, hogy az ő népe a térdein legyen előtte. Tudjátok, hogy nekünk az ima az nem egy ilyen furcsa dolog, amit majd akkor megteszek, amikor már minden mást megpróbáltam, hanem azt várja, hogy osszuk meg vele az egész szívünket folyamatosan, reggeltől estig, vele együtt éljünk a fiúság szellemében, fiúságban. A gyülekezetben nem azért jövünk, hogy itt valami attrakciót csináljunk, vagy valamilyen programokat hajtsunk végre, hanem itt együtt megértjük, hogy mi egy család vagyunk, Isten családja vagyunk. És tudjátok, olyan nagy áldás nekem, amikor például most a házi csoportban imádkoztunk, csak végig imádkoztunk. Mert meg volt terhelve a szívünk, és tudtuk, hogy Istenhez mehetünk. És a gyülekezetben is az ima alkalmakat bátorítjuk azért, mert szükségünk van Istenre. Nem lehet Isten nélkül nekünk működni. Mi az ő családtagjai vagyunk. És ő várja. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus mennyit bátorította a tanítványokat, és mondta nekik, hogy kérjetek, és adatik nektek, zörgessetek, és megnyittatik. Hogyha egy fiú kér az apjától kenyeret, akkor követ ad-e neki. Tudod, hogy ne is próbáljunk meg Isten nélkül, imádság nélkül, az ő jelenlétének a keresése nélkül csinálni bármit. Ne próbáljunk, legyünk fiak, akik oda mehetnek az apukájukhoz, és elmondhatják, ami a szívüket nyomja, aki kérhetnek, és adatik. Erről beszél itt, és kiáltjuk, hogy abba, atyám, az Úr Jézus úgy tanította tanítványait imádkozni, igaz, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, apukánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. És hiszem, hogy Istennek hívása van arra, hogy gyülekezetként legyünk előtte, mint fiak, mint gyermekek, egyszerűségben, könyörögve hozzá, várva tőle, ez egy gyönyörű állapot, térdeinken. Isten hív bennünket erre a közösségre. Nem azért, hogy benyújtsuk neki a listát, aztán ő megcsinálja, és akkor hurrá, meg lett, amit akartunk, hanem közösségre vágyik velünk Isten. Isten gyermekei vagyunk. Az a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És emlékszem, hogy valamelyik konferencián volt, legutóbb, mikor ott voltam Baltimore-ban talán, hogy erről volt szó, hogy ennek a világnak a szelleme az árvaságnak a szelleme. Hogy aki a világban jár téblából, ennek a világnak a nyomása alatt nincs apukája. Nincs apukája. Az árvaság szellemében van, tudod, hogy harcolnak az emberek egymással a javakért, meg azért, hogy előre menjenek az életbe, és bátran letapos másokat, farkas törvények vannak. De mi Isten családjába lettünk hívva, és azt mondja itt, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz nekünk, a szellemünk együtt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És ez a mi közösségünk, és mi fiak vagyunk, gyermekek vagyunk, egytől egyig áldottak az ő gyermekei. És nekünk van apukánk. Nekünk van apukánk, aki számon tartja még a minden egyes hajszálunkat, még a Dávidét is, akinek olyan rövid, mint nekem, majdnem olyan, mint nekem. A hajszálaink is számon vannak előtte. Milyen ámulatos dolog ez, nem? És azt mondja itt a 8. fejezet, hogy gyermekek, akkor örökösök is. Aki gyermek, az örökli az örökséget. És Isten öröksége egy ámulatos örökség, és nem is tudjuk, hogy mi van benne, még nem bontottuk ki a végéig. Csak így dadogunk róla, hogy így körülbelül, hát amit az írás kijelent, és amit mi megértettünk belőle, de még az is olyan kicsike, az is olyan kevés, de ezt így bontogatjuk, és próbáljuk megérteni, és amikor összegyűlünk, erről így beszélgetünk, hogy milyen örökségünk van, mi is ez. Hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a mi életünknek, de ennek része a Krisztussal való szenvedés is, az ő szenvedésében való közösségünk is. Ez a világrendszer kirúgta Krisztust, kivetette őt, igaz, a táboron kívül kivetette őt, és ott megöletett, és ez a világ, ebben a világrendszerben nekünk nincsen részünk, de mi nekünk az ő örökségében van részünk, és erről beszélget velünk a Szent Szellem. És azt mondja, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk. Amiket most szenvedünk, nem hasonlítható a dicsőséghez, ami majd megjelentetik. A János úgy mondja ezt, ugye, hogy még fiacskáim, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik vagyunk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Fiak vagyunk Istennek az örökségében. Olyanok leszünk, mint ő. De a szívünkben már most is olyanok vagyunk, mint ő. Az ő szelleme által. És Isten titkokat leplez le nekünk az ő szelleme által, amit nem is tudunk elmondani. De megértjük azt is, hogy ez a világ, amiben élünk, ez most sóhajtozik. És van egy kimondhatatlan ilyen sóhajtozás. És tudjátok, hogy így beszélgettünk az imádságról a házi csoportban, ezen gondolkoztunk, hogy a Szent Szellem itt arról beszél, hogy kimondhatatlan könyörgésekkel könyörög, mert Isten jobban akarja a körülöttünk levő embereknek a megváltását, mint akár mi. Vagy a miénket is, a végsőt. Hogy a Szent Szellemnek van egy kimondhatatlan fohászkodása ebben a világban, ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, amiben az ő vágya az, ugye, hogy minden ember megtérjen, és az Isten ismeretére eljusson. Hogy ott van a Szent Szellemnek ez a kimondhatatlan könyörgés, hogy mindenkit fiává tegyen Isten, hogy mindenki bejöjjön ebbe a közösségbe, és megérti az összetöretettséget, megérti a... Emlékeztek, hogy az Úr Jézusról azt mondja, hogy a pislogó gyertyát nem oltja ki, és a megrepett nádat nem töri el, hogy Isten érti a világ bukott voltát, és ott van a szellem, amely könyörög folyamatosan azért, hogy helyreállás történjen, hogy megváltás történjen, hogy végbe menjen a helyreállás. És ezt mondja, hogy az egész teremtett világ fohászkodik és nyög. De eljön az az idő, amikor ez teljes lesz. A szabadítás teljes lesz addig az ideig. És emlékeztek arra a verse is talán, amelyik azt mondja, hogy ez igaz, a kutya olyan, mint a hajnal világossága, hogy egyre világosabb lesz egészen a teljes délig. A mi életünkben ez már elkezdődött, és tudjátok, az a munka, amit Isten csinál ebben a világban, az megállíthatatlan. Még mi se tudjuk megállítani a sok botladozásunkkal, meg éretlenségünkkel, meg értetlenségünkkel. A legbüszkébb hívő, amelyik oda akar állni Isten útjában, nem tudja ezt megállítani. Isten munkája végbe fog menni. A teljes délig a mi világosságunk eljön, felragyog nekünk. És ez a reménység, amit a Szent Szellem folyamatosan mond nekünk, és ott van ez az ő fohásza bennünk. És tudjátok, én úgy képzelem az ima alkalmat is, amikor együtt vagyunk imádkozni, vagy a házi csoportban, vagy az ima alkalmon, együtt imádkozunk, hogy van a Szent Szellemnek ez a folyója, ez az áradása, amiben ott van ez a kimondhatatlan fohászkodás, hogy az Isten akarata végbe menjen, mint az Úr Jézus mondta, hogy az imában, igaz, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ott van ez a fohász, hogy legyen meg az ő akarata, legyen meg az ő akarata. És ebbe kapcsolódunk bele, mikor imádkozunk, ebbe a folyamba. És lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a prófita, hogy először bokáig ment bele ebbe a folyamba, utána már térdig ért neki, utána derékig, és aztán elragadta őt ez a folyam. Hogy legyen, hogy nekem az a, az imádságom, hogy váljon az életünk egy ima folyammá. Hogy ahol vagyunk, imádkozunk. Mit gondolsz, miért tett Isten arra a helyre, ahol vagy? Lehet, hogy nem tudunk egyből szolgálni egy ilyen hatékonynak tűnő módon, nem tudom, vagy olyan látványos módon. De tudjátok mit, bárhol vagy, tudsz imádkozni azokért, akik ott vannak azon a helyen. Látsz élethelyzeteket, és minden hívőnek megvan ez a lehetősége. Mindenhol mi az Úr szolgái lehetünk, azzal, hogy imádkozunk azokért, akik körülvesznek minket, helyzetekért, amiket látunk. Bekapcsolódunk az ő szellemének ebbe az ima folyamába. És felemeljük ezeket az embereket, felemeljük a helyzeteket Isten elé. És tudom, persze, mindannyiunknak más és más ajándékaink vannak, de az Úr Jézus azt mondta a templomról, hogy az én atyám házát imádság házának hívják. Legyen úgy, hogy a mi gyülekezetünket imádság házának hívják. Legyen úgy. Nem fogjuk imádságháza gyülekezetnek hívni, vagy nem tudom, de most arra gondolok, hogy a szívünkben kapcsolódjunk be abba a folyamba. Legyünk benne a Szent Szellemnek ebbe a folyamába. Mert azt mondja, hogy a Szent Szellem a 8.26-ban segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mi erőtlenek vagyunk, nekünk szükségünk van erre a folyamra, hogy tápláljon bennünket, hogy táplálkozunk belőle, és aztán átfoljon ez rajtunk. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kéne, nem is tudjuk. Mi azt se tudjuk, hogy miért imádkozunk, vagy hogy hogyan imádkozunk. De kérjük az Urat, hogy tanítson minket. És a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez a szellem, a fiúság szelleme bennünk van, és ő imádkozik bennünk, és bekapcsolódhatunk az ő szolgálatába, és ott lehetünk, és ez a mi életünknek a ne továbbja. Tudjátok, hogy a mennyben is a legnagyobb dolog az lesz, hogy Krisztussal közösségünk van. De ez már itt elkezdődik, és így leszünk sóvá és világossággá ebben a világban. És ez a közösségünk az Úrral, ami túlvisz bennünket, minden, amit látunk magunk körül. Nem tudjuk, hogy milyen idő következik ránk. Változások vannak, és változások lesznek. Lehet, hogy intenzívek. De mi kiváltságunk az, hogy megkaptuk a fiúságnak ezt a szellemét, aki bizonyságot tesz nekünk arról, hogy az Úr a mi apukánk. És aztán az ő szelleme által tudunk só és világosság lenni. És igen, megtörtségben. És igen, a térdeinken. Tudjátok, hogy mennyire drága az Úrnak a szentek imái? Ő előtte, mint a jó illatú, mi volt ez? Jó illatú füst, ami felszáll, a tömjennek a füstje. Ez jó illatú Isten előtt, ő szereti, őt ez megáldja, és bennünket is megáld. Tetszik nekem a János, Tokodi János mondja ezt, hogy Isten előtt ott vannak az imáink, így benne, be van tárazva nála. Lehet, ilyen kis üvegekbe tud, és akkor megszagolja. Hú, ez milyen jó volt ez az ima. Itt van nálam, el van rejtve nálam. Tudod, hogy legyünk imádkozó gyülekezet. Legyünk imádkozó gyülekezet. Gyakoroljuk magunkat a fiúságunkban. Amen. Ez a rövid üzenetem nektek, és a szívemből szóltam hozzátok. Nagyon megáldana, hogyha nem feledkeznétek el erről, legalább a következő héten, vagy nem tudom. vagy soha igazából, de mekkora kiváltság Isten munkatársainak lenni, az ő szellem által ihletett életet élni, benne megnyugodni, vele együtt lenni, vele megáldani másokat. Ja, ez a mi kiváltságunk. És ezt senki nem tudja elvenni tőlünk. Senki. Tehát lehet, hogy pozíciómból lelépek valamikor a gyülekezetbe is, tehát előbb-utóbb ugye az ember megöregszik, vagy nem tud. De senki nem tudja azt elvenni tőled, hogy te az Úrral együtt vészet helyzeteken ő elé viszed, és ő pedig megáld embereket ezen keresztül, meg téged is. Senki nem tudja elvenni. Ez egy olyan szolgálat, amiből senki nem tud kipöckölni minket. Ez a mi helyünk, ez a mi szívünk, ez a mi életünk. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, és köszönöm neked, hogy itt lehetünk együtt. Köszönöm neked a Pásztor Csabának a szívét, szolgálatát itt a budapesti gyülekezetben, meg amerre őt viszed. Köszönöm neked a testvéreimet. Köszönöm, hogy együtt lehetünk a te jelenlétedben, és hogy áldottak lehetünk, és te látod a mi életünket, te értesz minket, te tudod, hogy mi a mi helyzetünk, és hogy folyamatosan bemerülhetünk abba a folyamba, Uram, a te jelenléted, a te örömöd, a te dicsőséged, és aztán te adsz nekünk szolgálatot ebben, te adsz nekünk értelmet abban, amiben járunk, te mutatod meg a te bölcsességeidet. Csak köszönjük neked, Uram. Amen. Isten áldjon benneteket.
Wow, köszönjük, Józsi. Ez számomra olyan volt, mint egy hűs szellő a forró nyári napon. Nem? Vagy mint az embereknek a só. Tényleg annyira bátorító volt, köszönjük. Hányótok felé szolgált, amit így hallottatok? Ez csodálatos, köszönjük. Wow, nagyon friss volt. Szent Szellem által inspirált életet élni, és csak így közel lenni az Atya szívéhez, és erre a közösségre hív bennünket, és az imádság. Wow, köszönjük, Úr Jézus, köszönjük. Hát én is szeretnék így szólni az igéből hozzátok, nem igazán hosszan, és így szeretnék így a világosságról beszélni, és a szellemi világosságról így a személyes életünkben. És arról, hogy hogyan lehet nagyobb, és nagyobb, és nagyobb ez a szellemi világosság így a személyes életünkben. És szeretném 1 Sámuel 3-mal kezdeni, és hogyha oda tudsz lapozni a Bibliádban 1 Sámuel 3-hoz, akkor ezzel a történettel szeretném kezdeni, ami erről a szellemi világosságról szól egy ember életében, és erről a szellemi világosságról szól utána egy generációban, egy nemzedékben. És emlékszem, hogy volt egy fiatal ember így a gyülekezetünkben hosszú évekkel ezelőtt, akinek csak így volt egy éhsége, egy szomjúsága, egy vágya Isten felé, Isten megragadta őt, és láttam az ő növekedését. És aztán, mivel foglalkoztam vele, tanítványoztam, láttam, hogy volt egy pont, ahol szeretett volna olyan döntéseket hozni, amelyekben így eltávolodik, vagy így távolodik. A szívében volt egy érzékenység Isten felé, de a döntései elfelekezték őt vinni az Úrtól. És emlékszem, hogy hol sétáltunk, és beszélgettünk, és mondtam neki, hogy figyelj csak, fel sem ismered, hogy micsoda kincs az, ami benned van, és az nem tőled van, hogy van egy olyan szíved Jézus felé, egy csodálatos szíved Jézus felé. Van egy világosságod, egy szellemi világosságod. És hogyha ezt ezen az úton folytatod ővel, akkor ez a világosság nagyobb és nagyobb lesz. De hogyha eltávolodsz tőle, állj, Most én megyek egy saját utamra, állj, most én csinálom egy-két-három-négy évig azt, amit én szeretnék. Ne gondold, hogy aztán visszajössz, és ugyanilyen lesz a szíved, hanem ki fog hűlni. A világosság meg fog sötétedni, egyre jobban és jobban. És ez történt. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy ami bennünk van, az természetes, az normális. Közben ez a világosság, ez a kincs, ami bennünk van, az így Istentől van, és ez nagyon érzékeny természetű. Ezt táplálhatjuk, ezt gondozhatjuk, ezt kultiválhatjuk, és akkor növekszik. Vagy elhanyagolhatjuk, nem foglalkozunk vele, és akkor egyre inkább kihúny. És nem biztos, hogy vissza tudunk menni ugyanabba a folyóba. Sőt, biztos, hogy nem tudunk, ahonnan kiléptünk. És 1 Sámuel 3-ban olvasunk Sámuelről. És Sámuel egy fiatal ember volt. Úgyhogy nem tudom, hogy hányan vagytok itt fiatal emberek, vagy fiatalok. Végül is tök mindegy, hogy mennyi idős vagy, ez mindannyiunk számára így van, de ő tényleg egy fiatal ember volt. 10 éves lehetett. És azt olvassuk, hogy ebben az időben, a bírák idejében nagy sötétség volt, szellemi, erkölcsi sötétség volt Izraelben. Úgy fejezi ki Bírák könyvében ezt az utolsó versben, Bírák 21-25-ben, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a saját szemében. Hogyha elolvasod Bírák könyvét, akkor látod, hogy ez az űrzavar, ez a szellemi sötétségnek az időszaka volt. Ez egy olyan időszak volt, amikor nem volt istenismeret, és amikor nagyon sokszor Izrael legyőzöttségben volt. És ebben a sötét időszakban ott volt a gyermek Sámuel, a 3. fejezet 1. versében. Azt mondja, hogy a gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az Urat. Abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Mit jelent ez? Hogy ez Silóban történt, ott volt a Szent Sátor ebben az időben, és az Úr ritkán látogatott el. Az Úr ritkán szólt, az Úr ritkán mondott valamit, nem volt kijelentés, nem volt szellemi látás, nem volt szellemi világosság. Persze minden haladt a régiben, mert az áldozatok folytak, ott volt a főpap Éli, és ott voltak a korrup fiai Hofni és Fineás, és hogyha ismered a történetet, akkor minden zajlott, de sötétség volt. Sötétség volt Isten népe közt. Sötétség volt abban a generációban. Az Úr nem szólt. Tózernek van egy írása, egy időben a kedvencem volt, az egyik kedvencem volt az a címe, hogy Isten szól ahhoz az emberhez, akit érdekel, vagy akit törődik. Szól hozzá. Amikor Isten azt találja, hogy igazából nem érdekli, igazából nem érdekli, akkor egy idő múlva nem szól, mert nincs miért szólnia. Úgyse hallja meg senki. Úgyse foglalkozik senki. Úgysem érdekli senkit. És ez egy ilyen kor volt. De itt volt az ifjú, vagy a gyermek Sámuel, és hogyha tovább megyünk, akkor azt olvassuk, és lehet, hogy csak a saját szavaimmal mondom, hogy egy picit összefoglaljam, hogy egyszer az egyik éjszaka Sámuel, hogy ott aludt a Szent Sátorban, hallott egy hívást, ami azt mondta, hogy Sámuel, Sámuel. És fogta, és felpattant, és kiszaladt Élihez, a főpaphoz, és felébresztette őt, és azt mondta, hogy hívtál engem? És azt mondta, hogy nem hívtalak, feküdj vissza aludni. És aztán újból hallotta, Sámuel, Sámuel. És felpattant, és kiszaladt Élihez, és azt mondta, hogy szóltál, hívtál engem? Nem hívtalak, feküdj vissza aludni. És aztán újból hallotta, Sámuel, Sámuel. És mivel azt mondja, hogy akkor még nem ismerte Sámuel az Urat, mert még nem hallotta az ő hangját addig, ezért fogta, és kiszaladt Élihez, és azt mondta, hogy hívtál engem, és Élinek elkezdett valami ott ébredezni, és azt mondta, hogy Nem hívtalak, de feküdj vissza, és hogyha újból hallod, akkor mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Sámuel visszafeküdt, és hallotta. Sámuel, Sámuel. És azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És az Úr elkezdett szólni hozzá, elkezdett beszélni vele, elkezdett kijelenteni dolgokat neki, titkokat, az ő akaratát, az ő vezetését, az ő szívét, azokat a titkokat, nyilván konkrét üzeneteket, mert Sámuel proféta lett, de azokat a titkokat, amiről arról beszél a Zsoltárok könyve, hogy Isten az őt félőknek a titkait megosztja. És Sámuel, azt olvassuk a 19-től a 21. versekig, hogy Sámuel pedig fölnövekedett. És az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani beszédéből. Fogta Sámuel is, így eltette. Fogta Sámuel is, megjelentette annak, akinek szólt. Fogta Sámuel is, elzárta a szívébe. Fogta Sámuel is, engedelmeskedett annak kapcsán, amit hallott. Fogta Sámuel is. És elkezdett ez a kapcsolata kialakulni az Úrral, ahol figyelt az Úrra, az Úr szólt hozzá, és azt szerint cselekedett, hogy szólt hozzá, és Sámuelnek egyre több világosság adatott. Az Úr egyre többször szólt, egyre gyakrabban szólt, egyre konkrétabban szólt. Az Úr szólt. És azt mondja a 20. versben, hogy és megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. És az Úr újból kezdett, nézd csak meg, és az Úr újból kezdett megjelenni Silóban. Azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr beszéde által. Mit kezdett el Isten? Újból. Újból megjelent, újból meglátogatta, újból szólt, mert talált egy valakit, akit érdekel. Mert talált egy valakit, akinek nyitva voltak a fülei, mert talált egy valakit, akiben ott volt az az éhség, az a szomjúság. Talált egy valakit. Figyelj, soha ne vessük meg a kicsiny kezdetet. Soha ne vesd meg azt az egy dolgot. Te lehetsz ez az ember. Te lehetsz ez az ember. Te lehetsz ez az ember. Te lehetsz. Mert Istennek nem számít egy Sámuel 14-ben, hogy sok vagy kevés által fog szabadítást szerezni. Istennek teljesen mindegy. Isten csak keresi azt az embert, keresi azokat az embereket, akik akarnak rá hallgatni, aki akar ővele közösségben ráfigyelni, akinek ki tudja jelenteni a titkait, és sáfárai tudnak lenni a titkainak. Isten számára teljesen mindegy. Lehet ez egy fiatal ember, aki kint van a juhokkal, és őrzi. Így van egy 10 éves, őrzi a juhokat. Mikor megjön Sámuel később, amikor már idősebb volt, megérkezik Isai házához, és Sámuel fogja és előveszi Isainak a fiait, és azt mondja, hogy az Úr küldött engem, hogy felkenjem az egyik fiadat királyul Izrael felett. És Isai előállítja a 7 fiát, ott vannak a Daliás fiak, és Sámuel már venni az olajat, hogy felkenje az elsőt, és az Úr szelleme szól. Nem, nem. Ne nézd az ő termetét, az ő termetének nagyságát, az ő ábrázatát, mert megvetettem őt. Az Úr nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem az Úr a szíved nézi. És miután a hét közül nem talál egyet sem, a fiai közül is, egy fiai közül megkérdezi, hogy van-e még több fiad, és azt mondja, hogy igen, van egy, kint van a mezőn, és gyorsan szalajtanak hozzá. És azt mondja, sem, addig le nem ülünk, amíg ide nem hozzátok azt. És jön, piros posgásan fut Dávid. És ahogy belép, ő az. Ő az. Látod, lehet, hogy az emberek nem tudják a házszámodat. Lehet, hogy az emberek azt se tudják, hogy mi zajlik az életedben. Lehet, hogy az emberek nem igazán tudnak sok mindent rólad. Lehet, hogy mindenki elfeledkezett rólad. Lehet, hogy senkinek fel sem tűnsz. De az Úrnak feltűnsz. Az Úr tudja a házszámodat, tudja az utcát, tudja azt, hogy hol vagy, ő tudja. Ő tudja, és megtalált téged, amikor eljön annak az ideje, hogy ő használni akar téged. És Dávid és Sámuel ott van, és ott van ez a világosság, és ez a világosság növekszik az ő életükben. És tudod, 2 Korintus 4:6 azt mondja, hogy Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben. Ő gyújtott. Ez nem tőled van, ami elindult. Emlékszem, 14 éves voltam, és persze én el tudom mondani a saját sztorimat, te meg el tudod mondani a saját sztoridat. Tegnap este hallottunk 2 nagyszerű történetet, Andiét meg a Petiét, hogy tértek meg. 14 éves voltam, nem hittem Istenben, nem kerestem Istent, nem akartam Istent, kinevettem ezt az egészet. És nem tudom, hogy nehéz elmagyarázni, és tudom, hogy sokan vagytok így. De egyszer csak azt találtam, hogy Isten világosságot gyújtott a szívembe. És hogy ez nem tőlem van, ő tette, ő gyújtotta. Ez az ő kincse, ez a világosság. És ezt rám bízta, és rám bízza, hogy tápláljam, rám bízza, hogy gondozzam, rám bízza, hogy kultiváljam. És ahogy ebben a világosságban járok, még több világosságom van, és a világosságban járok, még több világosságom van. Mert az ő világosságában a zsoltárok azt mondja, látunk még több világosságot. És ez az emberek előtt rejtve van. De az életünkben... Ez a legfontosabb dolog. Nincs ennél fontosabb. Megkérdezte az Úr Jézus Máté 16-ban az embereket, kinek mondanak engem az emberek, és mit mondtak? Egyet a proféták közül, Illésnek. Tudod, ja. És ti kinek mondtok engem? És így van, Péter előlép, és azt mondja, te vagy a Krisztus. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jó, ez egy olyan korszakos, egy olyan örök kinyilatkoztatás, hogy az Úr Jézus azonnal visszafordult, és azt mondta, hogy tudod, erre fogom építeni az egyházamat. Tudod, erre fogom építeni. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Péternek dülledezett a mellkasa. És az Úr azt mondta neki, hogy nem test és vér jelentette ki ezt neked, Simon Jónának fia, hanem az én mennyei atyám. Tehát mielőtt azt gondolt, hogy te okosabb voltál másoknál, mielőtt azt gondolt, hogy ezt a világosságot valahogy te jutottál el erre, mert intellektuális vagy, okos vagy, szuper vagy, hagyd mondjam el, az én mennyei atyám jelentette ki ezt neked. És Péter is ezt nem mondta, de mondjuk ennek az elvnek alapján, járj ebben a világosságban, és még többed lesz, és még többed lesz, és még többed lesz. És ez a világosság másoknak is világosságot tud gyújtani, míg egy generáció át tud formálódni. Csak hagyj érintsek 3 kis dolgot vagy hát nem kicsik, de három dolgot, és persze biztos, hogy többet is lehet, meg másokat is, de hogyan növekedett ez a világosság így az életünkben, ez a fény, ez a világosság. És az első, amire gondoltam, és majd mindjárt mondom, hogy miért, tudod, ez amiről a Józsi beszélt, az imádság. Az imádság. Az imádság az imádság az nem az, hogy rávesszük Istent, hogy a mi akaratunkat végrehajtja, vagy amit mi szeretnénk. Hanem az imádság az, hogy Isten kezébe bele simulunk, és a mi szívünk hajlik az ő akaratára. Mert hogy közösségben vagyunk vele, a mi szívünk hajlik, hogy meghallja azt, amit ő akar, az ő vezetését, az ő akaratát kijelenti nekünk. És aztán azt mondjuk, hogy fú, én ezt szeretném csinálni, nekem ez van a szívemen, én ezt érzem. De nem azért, mert én így akartam, hanem mert közösségben voltam vele. Nagyon sokszor ez a kérdés, hogy kaptál egy elhívást? Hogy kaptál valamit, amit most csinálsz valamit, jársz valamiben, ami annyira nem olyan, mint amire gondoltunk, honnan van ez az elhívás? És sokszor nehéz ezt elmondani. De sokszor ez úgy történik, hogy időt töltünk Istennel, időt töltünk a térdünkön, időt töltünk a belső szobánkban, időt töltünk a személyes életünkben, és ahogy közel vagyunk, halljuk az ő szív dobbanását, és ami az ő szívén van, az a mi szívünkre kerül, és a szívünk egyé válik, és most azt akarom, amit Isten akar. Lehet, hogy korábban ettől megijedtem, féltem, azt mondtam, én soha nem fogok ilyet csinálni, de most pontosan azt sem, amit azt mondtam, hogy nem fogok ilyet csinálni, mert ketten együtt járunk, és együtt vagyunk, és az imádság, ez kulcsfontosságú. Azért, mert az imádságnak a legnagyobb akadálya, és ezt saját életemről beszélek, és Józsi is említette, az a önelégségesség, hogy figyelj csak, nekem ez megy, majd szólok, ha szükség van segítségre. Tudod, ilyenek vagyunk, nem? Reggel felpattanunk az ágyból, és szaladunk az életbe, és szaladunk a munkánkba, és szaladunk a feladatainkba, hogy aztán csak valahol esetleg kora délután elkezdünk pánikolni, és azt érezzük, hogy türelmetlenek vagyunk, azt érezzük, hogy nincs meg Isten nézőpontja, az, hogy nincs meg az a bölcsesség, nincs meg az a helyzetekhez az, ami kell, hogy ott abban a helyzetben én bevigyem, hogy kevés az, amin van, kevés az olajam, kevés a világosságom, mert annyira így csak saját erőből élem az életemet. És az imádság az ezt töri meg, ezt a önerőt. Az imádság. Így Pál apostol erről beszél Efézus 1-ben. Ez az ő nagy imája, és figyelj erre. Azt mondja, hogy azért imádkozok, hogy Isten, és lehet, hogy kitehetjük 1.17-18-ban, hogy a dicsőségnek az atya adja meg nektek a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megismerjétek őt. Azért imádkozok, hogy Isten a Szent Szellem által adjon nektek bölcsességet, adjon nektek kijelentést, adja nektek ezt a belső világosságot. Sőt, így folytatja, hogy világosítsa meg a ti szíveteknek a szemeit, hogy láthassátok, hogy milyen reménységre hívott el benneteket. Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek közt, mi az ő hatalmának végtelen nagysága irántunk, akik hiszünk, hogy lássátok, hogy mi mindenetek, hogy legyen egy ilyen ebben a világosságban, hogy elöntse az a világosság a ti életeteket, és hogy tisztában legyetek, hogy kicsoda Isten, és amiről mindig utalok Józsi rád, mert megszólított engem, hogy milyen atyánk van, hogy kicsoda jó, hogy tisztában lássam azt, hogy mi az én elhívásom, és hol az én helyem, és hol az én részem, hogy ne csak mint gólyafos a levegőbe keringjek. Oké? És hogy tisztában legyek az, hogy milyen hatalom és erő az, amit kaptam az Úr Jézusban, hogy bátran merjek lépni, és helyzetekbe belépni, és félelmetes helyzetekbe, mint a kananeus sátánisták által lakott, mert az volt az ígéret földje, sátánista kananeus népek, ez az volt, fogni és belépni, és helyzetekre belépni. Én nem is szeretnék belépni, én nem is akarnék, én nem is tudnék, nincs is nekem nem, de meg ez az erőforrás, de az Istennel való közösségben, imádságban, közösségben, és ebbe a folyamba belépek, és most van egy belső világosság, és van egy szellem általi indítatás, és egy erő, ami korábban nem volt. Oké, figyelj csak jól. Ez egy imádság, én hiszem, hogy Isten adja a bölcsesség kijelentés szellemét, megvilágosítsa a szívünk szemét. Hiszem, hogy ez nem egy random imádsága volt Pál apostolnak. Hiszem, hogy ez egy olyan imádság volt, ami így rendszeres volt az ő részéről. Így imádkozott, hiszen magáért, másokért, mert megértette, hogy erre a szellemi világosságra van szükség. És tudod, csak nem akarok hosszú lenni és belemenni dolgokba, de el akarom ezt mondani, hogy el szeretném ezt mondani, nem akarom, szeretném. Oké, tanulok, tanítom a gyerekemet, tanulok. Oké, hogy sokszor nincs nekünk, mert nem kérünk. Így az Istennel való kapcsolatunkban is. Mondjuk nincs meg bennünk az a mély éhség Isten után. Nincs meg bennünk az a mély vágy Isten után. Nincs meg bennünk, tudod, nincsenek meg bennünk azok a belső, mi a megfelelő szó, belső vonzódások, szellemi vonzódások. De a csodálatos dolog az az, hogy mindig lehet ezt kérni. Kérni. Erről szól sokszor a Zsoltárok könyve, hogy adj nekem nagyobb világosságot, hogy vonj engem, és futunk utánad, hogy Uram, adnál nekem nagyobb éhséget, nagyobb szomjúságot, adnál nekem mélyebb vágyat, azért ma mondjuk hallod ezt az ige hirdetést. És azt mondod, nagyszerű, hát nincs is ima életem, hát nem is szeretek imádkozni, hát nem is tudok imádkozni. Csak rosszul érzem magam. Ma is jól megkaptam. Oké. Mi lenne, hogyha fordítanád ezt a kapcsolatba? Az Istennel, Uram, adnál nekem egy ilyen szívet? Uram, kimunkálnád ezt bennem? Adnál egy nagyobb vágyat irántad? Uram, segítenél nekem, hogy nekem is lehetne egyszer egy ilyen ima életem veled? Uram, munkálnál bennem? Oké. És ez a legcsodálatosabb imádság. Valaki ezt mondta, egy idézet. Isten kell ahhoz is, hogy megismerjem Istent. Már ahhoz is Isten kell. Oké. Már ahhoz is, hogy megismerjem őt, vagy hogy akarjam őt megismerni. És olyan nagyszerű, hogy soha nem vagyunk egy zsákutcába. Mert még amikor nem is találjuk meg magunkban azokat a vágyakat, Isten csak azt mondja, hogy kérd. Figyelj, Jakab ezt mondja, ott vagy egy próbában, Jakab egyben, és egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, és fogalma sincs, hogy merre, meddig, egy csomó mindent nem tudsz. Zűrzavaros az egész. És azt mondja, hogyha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Tudod, egyszerű, csak kérd. Kérd ezt a bölcsességet. Hát imádkoztam, még mindig nincs bölcsesség, még mindig nem látom, hogy merre kell. Imádkoztam. Oké, nem. Ez életmódszerű. Csak így, és csak így napról napra, pillanatról pillanatra. Isten, adnál nekem bölcsességet, adnál nekem világosságot. Isten, adnád, hogy még inkább éhes legyek utánad, szomjas legyek, vágyjak utánad. Valaki úgy hívta ezt, hogy ezek ilyen pillanatimák, lehelletimák, sóhajtásimák. Ezek olyanok, valaki beállítja az óráját, hogy vagy tudod, valakinek van az, hogy az órája óránként jelez, így van, pipi, olyan idegesítő. Így van, ott van melletted, tudod, idegesít, pipi, kapcsold már ki, pipi, oké, oké, de mi van, hogyha ez az, csak egy kis emlékeztető, lőjek fel csak gondolatba egy, Uram, tennéd a szívemet olyanná, mint Sámuelnek a szíve. Uram, adnál nekem éjséget az igéd után. Csak ahogy jössz, mész, villamosra fel, villamosra le, csak ahogy így eszedbe jut. Oké? És ez nem egy varázspálca, hogy azonnal nagy világosságod, de figyeld meg. El fog telni egy hét, két hét, egy hónap, két hónap. És Isten a szellemmel vagy kooperálsz, együttműködsz, és ő egyre nagyobb. Ő formálja azt, amit te nem tudsz formálni. Uram, formálná bennem olyan dolgokat, minket én nem tudok formálni, és ő teszi. Oké, imádság. A másik az az, és csak címszavakba, a másik az a Biblia. Így a világosságról beszélünk, a Biblia. Tudod, Istennek a szava. Azt mondja 119. Zsoltán 130. vers, hogy a beszédet kijelentése világosságot gyújt. Akkor bejön az ő beszéde az életünkben, világosságot gyújt. Ez így van. A Biblia természet fölötti, a Szent Szellem által. És ezért van az, hogy arra vagyunk hívva, hogy elmélkedjünk, gondolkodjunk éjjel és nappal. Este, amikor az ágyunkban fekszünk, csak így gondolhatsz, tudod, egy zsoltára. Így van, vagy valamire, ami ott van, és csak forgathatod azt. Felkelsz, olvasol belőle. És csak így ott van Istennek az igéje, és gyújtja azt a világosságot, azt a szellemi világosságot a Szent Szellem által. Ez annyira csodálatos. És a harmadik, amit szerettem volna, és ezzel szeretném befejezni, ez az engedelmesség. Engedelmesség. Csak ilyen egyszerű engedelmesség. Egyszerű engedelmesség. Mert Isten ahhoz az emberhez szól, akit érdekel. Isten ahhoz az emberhez szól, aki nem csak szeretne világosságot, hanem szeretne járni abban a világosságban. Azt mondja Abcsel 1.1, hogy Jézus kezdett cselekedni és tanítani. Lukács ezt leírta. De mi az első? Ő tette. De Jézus nem tanított elsősorban, hanem Jézus cselekedte. Alkalmazta, engedelmeskedett az atyának. Egy egyszerű engedelmesség. Úgyhogy álljunk meg itt. Mire van világosságod? Mi az, amiben tudod, hogy az Isten akarata számodra? Egy engedelmesség. Lehet, hogy valaminek a megtétele, lehet, hogy valaminek az elkerülése, lehet, hogy valamilyen kísértés vagy bűn, lehet, hogy egy döntés, lehet, hogy egy megbocsátás, lehet, hogy valakivelhez oda menni, hogy rendezz egy kapcsolatot, lehet, hogy valamilyen állandó panaszkodás vagy zugolódást elengedni. Mi az, amitről már megértetted? Már eljutottál? Már Isten világosságot adott neked arra? És csak lép meg. Csak tedd meg. Csak lép meg, és ebben lesz az erő. Ebben lesz az erő. Isten még több világosságot fog adni. Isten még többet fog mutatni. Isten még inkább kiárasztja rád az ő szellemét. Isten hangját még inkább fogod tudni hallani, mert jársz abban, amit ő megmutatott. És ezzel a történettel szeretném bezárni, hogy Észak-Kelet-Indiában van egy terület, amit úgy hívnak, hogy a misszionáriusoknak a temetője. És ez egy, talán 140 millióan laknak egy nyelvcsoportba tartoznak, úgyhogy csak néhányan, 140 millióan, és egyszerűen ez tényleg így a misszionősök temetője volt már nagyon-nagyon-nagyon régóta, mióta emlékszünk erre. És Isten elhívott egy embert, úgy hívják, hogy David Watson, aki az 1990-ben elment erre a területre, és voltak, talán 8 segítője volt, akik egyébként mind mártír halált haltak. Tehát tényleg a misszionősök temetője volt. És Watson sokat imádkozott, és sokat, csak kereste, hogy hogyan tudna ez evangélium eljutni ehhez a nagyon ellenálló csoporthoz, népcsoporthoz. És megalkotta azt, amit ma úgy ismerünk, hogy felfedező biblia tanulmány. Vagy DBS, úgy tudod megkeresni, hogy felfedező biblia tanulmány. És ez egy egyszerű módja annak, hogy akikben van egy kis érdeklődés, összehívják, és nem közvetlenül hirdetik, vagy prédikálják nekik az igazságot, hanem elolvasnak egy szakaszt a Szentírásból, amit ők nem tekintenek Szentírásnak, és feltesznek pár egyszerű kérdést. Mit tanulhatunk Istenről ebből a történetből, mit tanulhatunk az emberről ebben a történetben, és mi az, amit Isten ebben neked mond, és amit neked csak meg kell lépned, meg kell tenned, alkalmaznod. És ahogy elkezdték ezt, azt látták, hogy nem hívőkkel is nagyon működik ez, hogy az a pici világosság, amit megkaptak, ők meglépték. Mondjuk olvasták a teremtést, hogy Isten alkotta a saját képmására az embert, férfivá és nővé alkotta, és aztán végigmennek, hogy kihez eznek, miután mit tanulunk Istenről, mit tanulhatunk az emberről, mi az, amit hozzád szól, és valamelyik azt mondja, egy hindu, egy nem hívő, hogy ő úgy érzi ebből, hogy ő eddig bántotta, verte a feleségét, de hogy neki nem kell verni. Ugye a Szent Szem ad egy kis világosságot, hogy ez nem helyes, hogy ez nem jó, ez nem jó. És változtat ezen. És aztán mennek tovább, és Isten ad több világosságot. Isten ad több világosságot. Mert Isten nem azért adja a világosságot, hogy többet tudjunk. Hanem Isten azért adja a világosságot, hogy amikor abban járunk, akkor megismerjük őt, leleplezzük őt, és az életünk átformálódjon. És van ebben egy ilyen egyszerű engedelmesség. És képzeljétek el, hogy ebben a csoportban ma már 400 ezer gyülekezet van azon a területen. 10-12 millió bemerítkezett ezen a területen. És tényleg ez egy tehát óriási szellemi áttörések. Így a természet fölötti imádságban, így az ige erejében, és egy nagyon-nagyon egyszerű engedelmességben. És ez az egyszerű engedelmesség, ez kulcs ahhoz, hogy a világosságunk ne hunjon ki. És mi az, amit Isten mond neked? Mi az, amire már világosságot adott? Neki annyira vágya van még több világosságot adni, még inkább megszólítani, hogy mind ilyen kis Sámuelek legyünk, akik hallják az ő hangját, akik közel vannak hozzá, és akiken keresztül az ő királyságát le tudja leplezni mások számára is. És ez a legnagyobb kincsünk, ez a világosság, amit ő adott, és amit ő ad, ahogy ő benne járunk. Amen. Amen. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te kijelentésnek az Istene, vagy élő Isten, aki megszólít, vezet, hatalmát kiárasztja. Köszönjük, hogy te rólad nem tudnunk kell csupán, vagy nem bizonyos információkat megjegyeznünk, hanem köszönjük azt, hogy te egy kalandra hívsz magaddal, egy veled való járásra, egy veled való kapcsolatra, egy neked való engedelmességre. Köszönjük neked. És Uram, csak imádkozom azért, hogy adj nekünk több világosságot, hogy világosíts meg a mi szívünknek a szemeit, hogy tudjuk azt, hogy mi az elhívásunk, hogy tudjuk azt, hogy milyen nagy a te hatalmad, hogy tudjuk azt, hogy mi a te örökséged, nagysága. Uram, kérünk téged arra, hogy adj nekünk nagyobb éhséget, nagyobb vágyat. Kérünk téged arra, hogy tégy minket az ima embereivé. Vonj magadhoz bennünket minél jobban. És köszönjük, hogy már ezt is megoszthatjuk veled, már ezt is megbeszélhetjük veled, már erről is, ezt is így a lábad elé hozhatjuk. Köszönjük neked. És hálásak vagyunk, Uram. Meg csak hálásak vagyunk. És köszönjük. Köszönjük, hogy ez egy olyan járás, aminek nincs vége. Egy olyan világosság, aminek nem kell, hogy határt szabjunk. Köszönjük, hogy az elhívásunk, hogy kis Sámuelek legyünk a sötét világban.